Espresso. Hétvégi zenés kávéház. A mikrofonnál Márton Evelin, köszöntöm Önöket, az Espresso-t hallják. Rejtőzködő írónak nevezik, pedig csak nem szeret túl gyakran író-olvasó találkozókon részt venni. Éli a maga életét, mely nem a városi nyüzsgésről szól, sokkal inkább a természetről, egy jó íróasztalról, egy jó kalapról vagy jó túrabakancsról, igazi élményekről, mely lehet alkalomattán ricsajozó, költöző madarak, vagy egy nesztelenül osonó híjúz megfigyelése. Vagy egy olyan túra, amelyet alig él túl az ember. Úgy érzem, és ezt szinte kizárólag csak a szövegeiből érzem, hogy Centauri minden általa leírt sort átélt, így vagy úgy, az nem annyira lényeges. Civilben talán kutató, biológus, ha jól hámoztam ki szavaiból, szakterületén még publikál is időnként, és gazdálkodik valahol egy tanyán. Nem magányosabb, mint más. Ember, nem szatír, nem tündér, csupán csak nem szereti, hogyha fotózzák. Írásai a fontosak, ezt tartja, nem az, hogy hogy néz ki, és ezzel egyet lehet érteni, vagy sem, elfogadni viszont szinte muszáj. Sokan kötözködnek vele, honnan jön a centauri név, álnéve vagy írói név, de szerintem ez is teljesen lényegtelen. 4 könyvet olvashatnak tőle. Centauri a pátosz a káoszban, a Kék angyal című novellás kötetek, illetve a Jégvágó és a Jákob botja című regények szerzője. És ez éppen elég. Hiteles, szerethető, amit ír, szereplői akkor is húsvér embereknek tűnnek, hogyha történetesen Jack Londonnak hívják az illetőt, elhiszem, hogy ő az, miért ne hinném. Szóval Centauri nemrégiben Kolozsváron járt, az Erdélyi Magyar Írók Ligája és a Bulgakov Kávéház által szervezett Álljunk meg egy szóra sorozat vendége volt, melynek házigazdája hagyományosan László Noémi költő. Mai műsorunkban az eseményen készült felvételből, illetve a Centaurival készített interjúból hallanak összeállítást.
Isten hozott közénk, kedves Centauri, köszönjük szépen, hogy ilyen messzire eljöttél, illetve hogy fölvállaltad a közönség találkozóval járó nyűgöket, és akkor mindjárt is intézném első kérdésem hozzád. Azt írtad nekem az egyeztetés folyamán, hogy szeretnéd, hogyha ez az est interaktív lenne, sőt, hogyha nagyon interaktív lenne. Mire gondoltál?
Köszönöm szépen először is a meghívást, nem volt nyűg, és arra gondoltam, hogy én nagyon örülnék annak, hogyha nem ilyen frontális lenne a dolog, hogy nem tudom, én osztuk az észt, és akkor másfél óra múlva van 3 kérdés, hanem arra szeretnék kérni mindenkit, hogyha már ilyen messzire eljöttem. Ennyi nyűglődés után, hogy ha bármi eszébe jut menet közben, akkor bátran kérdezzen, szokva vagyok. Azért is lenne jó, hogyha kérdeznétek, mert hajlamos vagyok sokat beszélni, tehát szerintem ez ki fog derülni. Például az is egy jó taktika, hogyha akkor kérdeztek, amikor már sok.
Oké, tehát akkor a mai est házigazdája nem csak László Noémi, hanem a Bulgakovban összegyűlt kolozsvári irodalom szerető közönség is, úgyhogy bátorítunk mindenkit arra, hogy bármikor közbeszóljon, illetve kérdést tegyen föl Centaurinak. Nem jellemző rád, vagy legalábbis hosszú ideig nem volt jellemző rád az, hogy közönség találkozókra jársz. Miért fogadtad el a meghívást?
Mert nagyon kedvesen invitáltatok, és volt már olyan meghívás, amit elfogadtam, hogyha valahol olyan nagyon jó hangulatot érzek, akkor annak én nehezen mondok ellent. Egyébként meg az elmúlt egy évben azért ez változott, tehát Magyarországon 10 évig nem volt író-olvasó találkozó, és ez szerintem így rendben is volt. Az új regény megjelenésekor lett Facebook oldal, lett kapcsolat az olvasókkal. Egyfelől volt egy nyomásnak, nem is nagyon szívesen mondom, nem mondom szívesen nyomásnak azt, ami az olvasók felől jött, inkább egy, nem is tudom miért a jó szó, szóval inkább egy vonzás volt felőlük, és ezt kezdtem megérteni, viszont ami egyértelműen nyomás volt, és aminek részint engedtem, az egy kiadói nyomás is volt, mondjuk ez egy nagyon elenyésző hányad, és úgy éreztem, hogy a könyv is igényelni, hogy azon kívül, hogy megírtam, azon kívül azért, amit lehet, megtegyem érte.
Ez a rejtőzködve megmutató, megmutatva rejtőzködő hozzáállás,
jó,
mivel magyarázható? Vagy hogyan értsük?
Tök jó lenne egy rövid, egyszerű válasz. Ugye pont azért már nagyon sokszor megkérdezték, és egyébként is a gyalós fajta vagyok, de nem ritkán szoktam véletlenszerűen csinálni dolgokat, például ritkán adok ki Iholy néven könyvet, meg indítok Facebook oldalt. Tehát egyrészt én ezt nagyon alaposan gondoltam, sokszor kérdezték, és most is azt tudom mondani, hogy nincs egy rövid, egyszerű, minden oldalról védhető válasz, sok okomban is volt rá, és van is, de mondjuk, hogyha a kezdetekre visszamegyünk, akkor például az egyik ok az az volt, hogy először is én 25 évig csak írtam. És ez örök vitám nagyon sokakkal, illetve már nem is örök vitam, erről én már nem is nagyon vitatkozom, de szerintem az író attól, hogy nem publikál, szerintem attól ő még író. Ugye ez kérdés, hogy vannak, akik azt mondják, hogy az irodalom onnantól kezdve él és értelmes tevékenység, hogy van olvasója is. Szerintem meg nem, mert az írás az egy aktus, az akkor is aktus, hogyha egész életében egyedül marad a szerző. Képzeljük el mondjuk azt a helyzetet, hogy valaki egész életében ír, akkor még mindig nem zárhatjuk ki, hogyha valaki nagyon ragaszkodik hozzá, hogy legyen publikálás, hogy 200 év múlva megtalálják egy padláson. Tehát a lehetőség akkor is ott van benne. Hát 25 évig engem az írás érdekelt, az, ami ott történik velem, és azokkal, akik mondjuk egy regényben szerepelnek. Ezért például én azt sem nagyon szoktam érteni, amikor, illetve hát lehet alkati kérdés, amikor az írók azt mondják, hogy az írás milyen magányos aktus. Én sosem érzem magamat egyedül, amikor írtam, vagy írok, abban 25 évben sem, mert akiről írok, a szereplők, azok nekem olyanok, mint hogyha ott lennének.
Szent Aurit és László Noémit hallják.
Csak azért kezdtem el publikálni, mert van egy nagyon jó barátom, és ő azt mondta egyszer, hogy azért gondolkozzak el azon, hogy nagyon szép dolog, hogy egyre másra írom a könyveket, a regényeket, de hogy azért, hogy ez teljesen rendben van így.
És hogy lehetsz ennyire önző, hogy csak a magad kedvelésére írod ezeket a dolgokat?
Így utólag már nem tudom, hogy pontosan mire gondolt. Valami olyasmi járt a fejébe, hogy ez nem teljesen normális. Amit alá is írok, hogy lehet ez egy necces dolog kívülről nézve. Mindegy, hajlottam rá, és akkor egy kicsit körbenéztem. Addig is tudtam pár dolgot az irodalmi életről, körbenéztem, és több helyről olyanoktól, akik benne voltak az irodalmi élet sűrűjében, olyan információkat, impulzusokat kaptam, hogy hát itt nagyjából úgy dőlnek el a dolgok, vagy nagyon sok minden dől el, személyes kapcsolatokon, kapcsolati tőkén, hogyha valakinek ez tök ismeretlen fogalom az irodalommal kapcsolatosan, tegye fel a kezét. Egy ember, boldog ember. Én is az voltam addig, amíg erről nem hallottam, de aztán hallottam, és innen is, onnan is, és akkor elgondolkodtam azon, hogy kell-e nekem az, hogy 25 év tulajdonképpen boldog állapot után, kimenjek egy olyan térbe, ahol úgy néz ki, hogy nekem majd söröznöm kell azért valakivel, vagy bármi, érted?
Addig nem söröztél senkivel?
De csak nem írókkal. Tehát én alkotókörbe se jártam el, meg sehova. És nem voltam az a típus, aki mondjuk kamaszkorában, mert szerintem az írás nagyjából így kezdődik, hogy valamikor az ember szerelmes lesz, hazamegy, vagy nagyon boldog, vagy nagyon boldogtan, vagy a kettő egyszerre, vagy már egyik se, mindegy. Ír négy verset, körülbelül 5-20-10 napon belül ez a négy vers biztos, hogy eljut valaki másnak a kezébe. De sokszor valami alkotó körbe repül egyenesen, vagy rögtön egy szerkesztőségbe, már másnap. Ez mondjuk a szerelem még ki se hűl, de már meg is jelent. Én meg pont nem ilyen voltam, és...
Verset írtál valaha?
Hú, de még milyen rosszakat. De nem sokat, tehát azt gyorsan föltisztultam belőle. Jaj, hát igen, az egyik írás, amit hoztam, az költészetről is szól. Végül is voltam egy ilyen többé-kevésbé boldog állapotban, és nem gondoltam azt, hogy nekem ez kellene. És az sem, diákkoromban is nagyon zavart sokszor, amikor úgy tanítottak egy regényt, hogy oda volt szuszakolva mellé erőszakosan, nagyon sokszor durva erőszakkal a szerzőnek az élete, életrajzi motivumok, és arra volt ráhúzva sokszor olyasmi is, amit teljesen tarthatatlan volt, és gondoltam, hogy egyrészt én nem akarom ezt az utat, meg nem akarom azt se, hogy egy könyvet azért tessen amit lehet rólam tudni, vagy amit láttak belőlem egy bárban, és akkor gondoltam, hogy vagy így, vagy sehogy.
Kiszámoltad, mivel hogy naplót vezettél kora gyerekkorodtól kezdve, és mindig leírtad, hogy merre jártál, mivel foglalkoztál, és ezen feljegyzések alapján kiszámoltad, hogy te 33 éves korodig kétszer körbejártad a Földet, illetve ehhez kapcsolódóan van egy olyan megjegyzésed is, ugyancsak egy interjúban, hogy gyerekkorodban majdnem levágták a lábad, és hogyha le kellene vágni a lábadat, vagy ha levágnák a lábadat, akkor bekennéd csónaklapkal, és kitennéd a nappaliba, hiszen ő vitt téged kétszer körbe a Föld körül.
De ebben nincsen ellenmondás, tehát aki ilyen sokat megy, annak nincsen ügy, mehetni kell. Jaj, de mehetnék már egy társaságba. Hát láttam én bőven, meg tehát nekem volt társaságom, én például nagyon szívesen kapcsolódtam emberekhez, de zömmel természettudósokhoz. És én nagyon szerettem az ő társaságukat, mert ott volt egyfajta korrektség, tehát nem racionalitás, hanem volt egy ilyen vizsgáljuk meg attitűd. Sokkal kevesebb volt, most nem kell mondani, körbe kell nézni mondjuk az elmúlt hetekben, hogy mennyi zsigeri cucc megy az ételben. Rámegy az ember a netre, és eleve a reakcióknak a 70%-a egy minősítéssel kezdődik. Ami azt váltja ki, hogy a ráadott reakcióknak a 90%-a szintén minősítés. Én a természettudományok föcstein nevelt, nálam általában idősebb emberek között éreztem jól magam, és ezért a társaság nem hiányzott. Az meg, hogy mentem sokat, tényleg nagyon sokat mentem, annak egyenes következménye tulajdonképpen, hogy én nekem nem volt ilyen hiányérzetem.
Szent Aurit és László Noémit hallják.
Kicsit magányos gyerekkorom volt, mint a Gerald Derrellnek, hogyha valaki ismeri még, sok természettudomány felé hajló ember úgy lesz ilyen fura, hogy gyerekkorában nagyon sok ideje van, és én van egy kép, amire nyilván nem emlékezhetek, de én ezt úgy képzelem, hogy nagyon unatkoztam gyerekkoromban egy szobában, és bizonyára felfedeztem, hogy a parketta repedéseiben viszont hangyák vannak, a sarokban meg pókok, vagyis nem vagyok egyedül, sőt, történik körülöttem valami. És hogy ez így volt, vagy nem volt így, amikor nem tudom, pelenkában négy kézláb mászkáltam valahol, azt nem tudhatom biztosan, de egy életre most is bennem van a kíváncsiság. Tehát én meghúznám szívem szerint a vészféket, amikor látom, hogy egy egészen pici patakon, 40 kilométer, egészen kicsi patakon jégszélén ülnek károkatonák, akik szemlátomás teljesen le vannak gyengülve. És mennék kiszállni, megfogni, föl tud repülni, és mindig érdekelt, amikor már tudtam, elég korán tudtam, hogy nem tudom én, a kakuk április 7-én jön, a barázda bilegető március 1-2, de valamikor február 28-án, mondjuk a füsti fecske gyerekkoromban március 31-én jött, mindig. Hogyha a 31-e volt, akkor nekem muszáj volt kimenni leellenőrizni, hogy megjött-e. Ha nem jött meg, akkor na ne, hogy elsején az egész napomat ezzel töltöttem, hogy mentem amennyit csak lehetett, és hát ebből jött össze, mert én ezt azt láttam az öregektől, hogy mindent fölírunk a légnyomástól kezdve, hogy 8-27-kor léptünk ki, két párizsi szendvicset vittünk, és volt 27 vetési út. Az öregek ezt így csinálták, úgyhogy én ezért tudtam összeszámolni, hogy mennyit mentem, és életem egyik nagy ajándék, hogy ez így alakult, mert ad egy biztonságérzetet is. Mert az emberek között a társadalomnak nevezett valamiben zajlik, az teljesen kiszámíthatatlan. Hektikus, önkényes, nagyon gyakran tök buta, önpusztító, stb. De bennem van egy nyugalom, mert a füsti fecske még mindig 31-én érkezik, és a kakuk régen hozzánk legalábbis nyilván nem, április 7-én jött, most ez néha már 9-e, 10-e, de érte, tehát azért van valamiféle rend. És amikor minden azt sugározza, hogy káosz van, és romlás van, és minden, én akkor tudom, hogy ez csak az emberre igaz. Másra egyébként nem, hogyha kívül van káosz, akkor azt is mi okozzuk.
Igen, van erre vonatkozóan is megjegyzésed, hogy az emberi társadalomnak micsoda fölháborító egészségtudata van, hogy azt gondolja magáról, hogy minden rendben, miközben ez egyáltalán nem így van, és hogy van egy őshiba, vagy ős betegség, amire nem figyeltünk még föl eléggé? Ez mire vonatkozik?
Én ezért nagyon támogatom egy avit intézményt, a történetet. Szerintem a hiba az ott van, hogyha megnézzük a Földön élő, ugye azt se tudjuk, hogy pontosan hány faj él, ez már nagyon beszédes, hogy ilyen azért, mert még síkhülyék vagyunk hozzá. Tehát nem mentünk oda összeírni. Ez az igazság. Tehát, hogy fogok itt valakit...
A biológus az nem foglalkoztat?
De csak nincs elég biológus. Lehet, hogy az írók egyik felének ott el kéne mennie, és akkor sokkal beljebb lennénk, kevesebb szarkönyv lenne, és több ismert faj. Ez ennyire. A biológusok, kémikusok, fizikusok, azok mindig lenyűgöznek, mert egy részecske fizikussal simán tudok beszélgetni a Faustról. De tudom, hogy nagyon durva és sértő a példa, de még nem találkoztam olyan irodalmával, akinek a kezében nyomhatnék egy ekkora szerves kémia könyvet, és azt mondja, de jó, nem baj, ha csak jövő évben adom vissza. Ilyen nincs. Csak az egy kicsit érdekes nekem, hogy az ökológus, biológus, ők annyira nem propagálják, hogy ők milyen nyitottak, milyen szabadok. Az irodalmi élet és a bölcsésztársadalom ezt jobban propagálja. Csak én azt mondom, hogy az egyiknek kéne egy kis szerves kémia, lehet egyébként a másiknak is kellene még valami, de csak hogy egy dolgot tegyünk tisztába, tehát hogyha valakit ledobok, hogy van ez a fajokkal, ledobok a brazil őserdőbe, és azt mondom, hogy de egy random valahova, fogjon 20 pillangót. Fog 20 pillangót, elvisszük egy pillangásznak, ő azt mondja, hogy ez, és 17-re azt fogja mondani, hogy ez új faj. És ebből az arányból, például ott tartunk most, hogy ebből az arányból tudjuk kiszámolni, hogy nagyjából mennyi élőlény élhet a Földön. És egyébként a kipusztuláshoz úgy pusztulnak ki fajok, hogy nem tudunk róluk. Tehát azt is nagyjából ki tudjuk számolni. We'll be right back.
Marosváron a Bulgakov Kávéház és az Erdélyi Magyar Írók Ligája által szervezett Álljunk meg egy szóra irodalmi rendezvény vendége volt Centa Uri, akit kiváló prózájáról, fotóiról ismerhet a közönség. Centa Uri egyáltalán nem rejtette véka alá véleményét, és egy valódi interaktív est alakult, ahol ütközhettek ezek a vélemények. Megtudtuk azt is, hogy talán létezik egy egyenlet, amellyel fel lehetne valahogyan vázolni, értelmese vagy értelmetlen az életünk, mit tettünk és mit tegyünk olyan emberi dolgokért, mint például a boldogság, de hogy az egyszerű dolgok megvalósítása is lehet időnként komplikált vagy lehetetlen. Az ember nem szabad. Kényszerhelyzetek és önmaga kényszerképzeteinek fogja, míg az állatok már születésük pillanatában el vannak látva azzal a tudással, ami az életben maradásukhoz szükséges. Ehhez képest az ember védetlen, és ebben az olvasatban felsőbbrendűségi tudatunk is minimum vicces, de talán inkább tragikus. Centa Urit hallják a továbbiakban is.
Azt tűnik problémának, hogy valakinek ihlete legyen és belemenjen egy történetben, én meg azt gondolom, hogy gyakran kijönni nagyon nehéz a megőrülésről. Ez az egyik. A másik, hogy sajnos nem tudom annak a részecske fizikusnak a nevét, akit kérdeztek egy interjúban, és a húzelméletről beszélt, és a párhuzamos valóságokról. És akkor kérdezte, azt hiszem a Friderikus, de ez lényegtelen, hogy de hát, hogy ez nem őrítő? És akkor a fizikus így áthajolt az asztalon és mondta, hogy nem. Ez maga az őrület. Ez az egyik, a másik meg, hogy a hiba, mert arra nem válaszoltam, tehát hogy az a hiba, hogyha végignézünk a földön élő fajok között, akkor azt látjuk, hogy minden faj tudja a dolgát. Erre szoktuk mi azt mondani, hogy de szerintem ez nettó gőg, hogy mert mi vagyunk szabadok, és a földigiliszt és a bodza nem nagyon dönt. Ez mondjuk vitathatatlan, hogy ez egyfajta álláspont, vagy egy nézőpont, és lehet igazsága, de lehet máshonnan is nézni a dolgot, hogy földigiliszt, a bodza, a gurdamandina, a varázda billegető, meg a szirtisas, azért nem dönt, mert nincs rá szüksége. Azért nincsen rá szüksége, mert a születése pillanatától rendelkezésére állnak azok az alapvető információk, ami az életben maradáshoz szükséges. Az ember egy kényszerhelyzetben van, és egy kényszerhelyzetet tüntet fel valami nagyon pozitívnak, és szerintem itt van a gond, hogy ha eljön az a pillanat, hogy belátná az ember valahogy, ami nem fog egyébként eljönni, mert egyáltalán nem abban az irányba megyünk, de ha belátná, hogy ez nem egy oltári nagy erény, ami minden más élőlény fölé emel, hanem ez egy probléma nekünk, és a probléma kiküszöbölésére hoztuk létre a kultúrát, mindazt, amit civilizációnak mondunk, akkor meggyőződésem szerint a problémák egy jó részét elkerülhetnénk, például egymásra is egy kicsit másképp néznénk, egy másik klubban találnánk magunkat.
Ha azt hiszem, hogy kimondtál két veszélyes szót, az egyik az a szabadság, és erről mindjárt beszélgetünk, és a másik a döntés. Mondod, hogy az ember dönt. Vajon teljesen biztos, hogy az ember dönt, vagy csak az ember azt gondolja, hogy dönt? Én azt hiszem, hogy erről elég hosszasan lehetne vitatkozni, hogy mi is az a döntés. És azért mondom ezt, mert sok helyen beszélsz a sorsról, hogy hiszel a sorsban, hogy szerinted van sors, illetve ezt összekötöd a szabadság kérdésével is, vagy problémájával, ami számodra úgy tűnik, hogy rendkívül fontos, illetve hogy akarül forgolódsz, meg írásaidban is az az egyik dolog, ami különösen érdekel. Még a szerelmet is úgy határoztad meg, ha jól értettem, hogy az ember számára legfontosabb a szabadság, egy helyzetben volnál hajlandó lemondani róla, amikor azt átadod annak, aki miatt lemondaná róla.
Ami egy kicsit kikopott a gondolkodásból, de talán régen, főleg nagyon régen jobban ment, az a paradoxon. Mindig mindent úgy próbálunk meg elképzelni, én is, hogy legyen A vagy B, maximum C, de AB együtt az mi? Az milyen betű? Hogy kell azt kiejteni? De a paradoxon lényeg az, hogy tudnak együtt állni, de jobb egy példa, mondjuk a sors. Tehát ahogy a görögök elképzelték a sorsot, amit egyrészt be kell teljesíteni, de ők például el tudták fogadni, és nem elfogadták racionálisan, hanem még bennük volt. Át tudták érezni, nagyon úgy tűnik, azt a helyzetet, hogy ha küzdök ellene, az tartalmazza azt az utat, ami aztán végül is beteljesít. A természet is dolgozik véletlenszerűségekkel, de ugyanakkor nagyon, nagyon célszerű, nagyon praktikus. Az irodalomról is szoktam mondani, hogy én szerintem az irodalom is egy funkcionális műfaj. Tehát nem kéne úgy csinálni, mintha nem lenne funkciója. Amiatt, amit mondtam, nem gondolom azt, hogy mindenhol találunk funkciókat, mindenhol van célirányosság, és nem gondolom azt, hogy az ember egy kivétel. És hogy minden, amit csinál, az lehet akármi, és egy élet kimenete lehet bármi. Elvileg igen, de engem az érdekel, hogy melyik az az élet, aminek a végén az ember úgy érezheti, hogy érdemes volt, végigcsináltam így, úgy, de nagyjából ott vagyok, ahova el kellett érnem. Most az kezd nagyon idegesíteni megint. Egy olyan jó 20 évig annyira nem idegesített, bár mindig úgy éreztem, hogy nagyon kemény tabuk között kell élni. Bármit bekapcsoltam, mindig azt hallottam, hogy nincs tabu, szabadság van, akármi. Én meg mindig az ellenkezőjét éreztem, mióta az eszemet tudom, de egy időre féltettem, most viszont megint kezd nagyon piszkálni a csőröm, és fölrántom magam dolgokon, például most újabban az kezdett el piszkálni, hogy miért minősítik és fikázzák egy csuklóval azokat, akik sokat emlegetnek régmúltbeli dolgokat. Rögtön megkapják, hogy nosztalgiáznak, a múltban él, az ilyen elfedi a jelen problémáit, milyen szánalmas, és kialakul rögtön egy ilyen lesajnáló, lekezelő légkör, és nem nagyon érzem jogosnak, és elgondolkodtam ezen, hogy az emlék az lehet sokféle, de mi van akkor, hogyha az emlék alapvető funkciója az, hogy az a terv egy másik állapota. Tehát mit tudom én, az élet elején nyilván több a terv, a végén több az emlék. Jó esetben az emlék a tervből lesz.
Yeah.
Centauri és a halál, az ember és a halál. Voltak-e olyan pillanatok Centauri életében, amikor azt érezte, a csillagok, a tények, a történetek olyan szinten állnak össze, hogy más talán nem is tehet, mint hogy megírja ezt. Honnan sétál be Jack London, és milyen lelki, vagy nem is annyira lelki rokonság fűzi Centaurit Jackhez, aki ugye regényeiben, a Jégvágóban és a Jákob botjában is felbukkan, abban az értelemben, hogy a regényhősök megpróbálnak valamiképpen Jack Londonná válni, vagy a szerző törekszik erre. Vendégem az Espresso-ban továbbra is Centauri, akiről továbbra is azt tudom mondani hallgatóinknak, hogyha módjuk és kedvük van rá, olvassák.
Amióta az eszemet tudom, nem valószínű, hogy volt akár csak egyetlen olyan nap is, hogy ne gondoltam volna rá. És tényleg így van egyrészt, másrészt meg azt a kérdést már tulajdonképpen én is föltettem magamnak, hogy ez miért van, mert azt látom, hogy azért nagyon sokaknál ez nincs, sőt, az emberek jelentős része biztos, hogy próbálja magától inkább távol tartani ezt. Mert van egy olyan előkép ezzel kapcsolatosan, hogy halálra gondolni egy adott nap, mondjuk egy kedden, azt a keddet valahogy gajra vágja. Tehát, hogy akkor ez egy ilyen rossz kedvű, borongós dolog, mint hogyha halálra gondolni, az egyúttal halálvágyat is jelentene. Nem teljesen hülyeség egyébként, hogyha valaki erre gondol, mert én is gondoltam már erre, sőt volt is egy pillanat, ahol amikor aranyat mosni voltam tavasszal, volt egy nagyon furcsa fáradt napom, és a nap végén egy ilyen kis selfie videó félét csináltam, és nagy fáradtságomban épp azt kérdeztem magamtól, hogy a nagy élni vágyásom mögött valójában nem valami titkos halálvágy van. Egyébként aztán az volt a válaszom, hogy nem, ez csak a fáradtság mondatja velem, de most annyira azért nem vagyok fáradt, szóval, hogyha valakiben valamilyen szinten azt gondolom, hogy talán még a halálvágy is ott van mindenkiben. És még ezzel sincsen igazán probléma. Halálra gondolni pedig alapvetően egy nagyon produktív dolog tud lenni, azzal szemben, amit általában erről gondolnak, mert ugye azt mondtam, hogy engem ez inspirál. Egyszerűen csak arról van szó, hogy tudjuk, hogy egyszer vége. Most azt hagyjuk, hogy utána mi lesz. Ki mit gondol arról, hogy lesz vége, lesz-e folytatás, akármi, de ennek előbb-utóbb vége van. Tehát erről nem folyik vita, ezt tudjuk. Végre egy dolog, amiről ugye nem folyik vita. Tehát már ez önmagában véve pozitív, hogy valamiről kijelenthetünk valamit egészen biztosan. Na, és hogyha tudjuk, hogy egyszer vége van, akkor nem nagyon bulgarizálva a dolgot, de azért mégis egy picit olyan, mint egy meccs, tehát tudjuk, hogy két félidő, legfeljebb egy hosszabbítás, de előbb-utóbb lefújják. Tehát nem volt még a világon olyan meccs, ami a kezdetektől tartana, és sosem érne véget. És akkor ehhez képes kell mozogni a pályán. Hogyha ez a minden nap gondolni a halálra, ez tulajdonképpen csak annyit jelent, hogy az esetek többségében nálam is, hogy rögzítem ezt a tényt, és ebből az következik, hogy azt a napot is lehetőleg nem kell elengednem, hogy csak elmenjen a semmibe. Ez nem azt jelenti egyébként, hogy minden nap kell valami világmegváltót tenni, inkább csak arra gondolok, hogy nem kéne kimaradni ezekből a napokból. Hogyha egy adott napban, szituációban, időszakban úgy tudok a leginkább jelen lenni, hogy heverek egy kempingágyon a napsütésben, ami ugye most már sokan vágynak, és nézem, hogy tavaszodik, és mit tudom én, először lehet egy jót napozni, akkor azt kell csinálni. A lényeg csak az, hogy tudjak erről a napról, tudjak magamról, tudjam, hogy miben vagyok, és legyek jelen benne, mert egy idő után ez már nem adatik meg, hogy ebben jelen legyek, és éppen azért gondolok a halálra, tök jól mondtad a kérdésben, hogy ez az életvágyal, az életszeretettel nagyon erősen összefügg. Azért gondolok rá, mert én ezt nagyon szeretem. Tehát ez hihetetlenül érdekes világban élünk, igazán sokszor nem is értem, de nem értem az unatkozókat, nem értem, vagy csak nehezen értem azokat, akik legalábbis az én nézőpontomból nézve gyakran úgy tűnik, hogy tök fölösleges dolgokon vitáznak, veszekednek, gyűlölködnek, közben pedig a világ olyan, mint egy hatalmas kirakós játék, brutális puzzle játékot adtak a kezünkbe, mindenkinek egyenként is, a közösségnek, az emberiségnek is van egy ilyen játéka, és ahelyett, hogy ennek örülnénk, hogy egy ilyen hihetetlenül nagy játékot kaptunk, ennyi örömmel, titokkal, és már tudással, és minden, ahelyett, hogy ezzel foglalkoznánk, minden egyébben, és aztán egyszer csak elröppen az idő, és rájövünk, hogy hát de jó lett volna azért néhány részt kirakni. És én csak erről nem szeretnék lemaradni. Tehát, hogy azt szeretném, hogy akár holnap halok meg, akár 20 év múlva, vagy 40 év múlva, mondjuk legalább annyit mondhassak, hogy ez a klasszikus, legalább megpróbáltam. Amikor az özvegyének a visszaemlékezéseit olvastam, tulajdonképpen ez egy komplett Jack London életrajz, nagyon gyorsan keletkezett bennem egy olyan érzés, ami egy klasszikus hűha érzés volt. Amikor valójában fölfogtam ténylegesen, hogy egy időben és térben tőle nagyon távoli fiatal ember, akit később Jack Londonnak hívtak egyébként, az eredeti neve neki sem ez a Jack London volt, mert ő Johnnak született, ez áruljen bezárva, hogy 19 éves koráig mi mindent csinált végig. És ez azért is volt érdekes számomra, mert azt hiszem, hogy az átlaghoz képest, bár tudom, hogy bűnös dolog bármiféle átlagról beszélni, de én mégis veszem a bátorságot most, szóval az átlaghoz képest viszonylag mozgalmas életet éltem mindig. Nem voltam egy helyben ülő típus, és volt, amit akartam, volt, amit nem akartam, de megtörtént. A lényeg az, hogy itt elég sok minden volt. Viszont a Jackhez képest én sehol nem vagyok. Tehát, hogyha megnézem azt, hogy én mit csináltam végig 19 éves koromig, és megnézem az ő életét, akkor én valahol a sor végén, fényévnyi távolságban tőle, de annyit azért végigcsináltam, hogy legyen egy vele kapcsolatosan egy térélményem, hogy felfogjam és érezzem, hogy mennyire durva, hogyha valaki ilyen nagy dózisban kapja az ívet, ennyi problémával kell megküzdenie, hogyha valakiben ennyi életakarás van, úgy, hogy a körülményei pedig mind nyomják le. Hogyha valaki ennyire szeretne fölemelkedni, míg szinte minden lefelé nyomja. Ez egy nagyon durva helyzet volt, és engem személyesen is nagyon erősen érintett. Amikor belepillantottam ugye a távcsőbe, és megláttam Jack London holdját, egyébként jó, mert a London hold az szépen hangzik. És aztán nagyon gyorsan arra is rájöttem, vagy azt gondoltam, hogy ez fontos, hogy aktuális is. Igaz, hogy ezt már mondtam, és minden magára valamit adó ember nem ismétli magát, de én akkor most mégis ismétlem magam, hogy Jack Londonnal az a helyzet, hogy tök jó lenne, hogyha ő már nem lenne aktuális. Ugye tavaly volt a születésének a 100. évfordulója, de nagyon aktuális egy olyan ember, akinek küzdenie kell, és nekem az a benyomásom egy jó ideje, hogy ez a küzdeni tudás, ez egy kicsit eltűnőben van, holott lenne miért, és nagyon sokan elhitték, mert elhitették velük, hogy nem érdemes bizonyos dolgokért küzdeni, főleg nem saját magukért, és kicsit túlteng ez a megadó attitűd, ami egyébként tök jó, nekem van egy olyan gyanúm, hogy amikor nagyon azt propagálják, hogy megtörténik, aminek meg kell történni, stb., meg rá kell hagyatkozni, akármi. Én nem mondom, hogy nincs ilyen, természetesen van ilyen, hogy dolgokra rá kell hagyatkozni. Vannak dolgok, amiknek meg kell történni, de amikor ezt nagyon erősen nyomják, akkor két dologról van szó. Egyrészt, aki ezt nyomja, a saját magát menti föl bizonyos felelősségek alól, egyrészt, ez az egyik eset, a másik esetben pedig nagyon sokaknak jól jön az, hogyha kevesen küzdenek. Mert addig is, hogyha ezt ilyen, nem tudom, csoportdinamikailag képzeljük el, akkor az az ember a 10-fős csoportban, aki a másik 9-et lebeszéli arról, hogy bármiért küzdjön, borítékom, hogy egy héten belül lesz a csoport elnöke, vezérigazgatója, bármilyen, és dróton fogja rángatni nagy valószínűséggel a másik 9-et. Lehet, hogy én vagyok egy kicsit borulátó, de én ebben időnként látok nem kevés rossz indulatot, és a Jack példája az egy olyan példa, ami azt mutatja, hogy a nagyon lehetetlen és nagyon nyomorúságos helyzetekben is kell tudni küzdeni, és akkor is, hogyha újra és újra elbukunk, mert a Jackben különösen szép, hogy nem egy hérosról van szó. Ez nem egy hollywoodi pamflet
ahol a hős nekiáll, és akkor végigmegy az úton, és a végén totális siker, hanem újra és újra elbukik, és újra talprál. Ráadásul azt sem lehet mondani, hogy az eszközei az a kifogástalanok. Tehát ő is egy arló bűnös ember volt, nem értem, is itt elték le. Tehát megjárt ugye ő a börtönt is. Lopott, rabolt, csavargott. A személyes viszonyaiban is nagyon gyakran volt önző, én ezen nem is szépítettem, sőt szerintem a regényben még adtam ennek egy sötétebb árnyalatot is, mint amilyen talán valójában volt. De hát ettől izgalmas minden ilyen küzdelem, az út összetettségétől fontos ez igazán.
Az Espresso mai vendége Centauri, író.
Spiller Kázmér. A jó hírű villa fennállása óta számos irányzat söpört át a világon, és ennek megfelelően a legkülönfélébb hóbortosok fordultak meg itt. Realisták, idealisták, bigottok, sznobok, pacifisták, spiritisták, felsorolni is bajos mifélék. A 30-as évek elején a villa törzsvendége volt az akkortájt sok helyütt ismert Spiller Kázmér, aki igazán különös fiatal ember volt, s akit leginkább az okkultisták körébe sorolhatnánk. Varázsköveket hordott a zsebében, írónak készült, és el kell ismerni, hogy mindent megtett az ügy érdekében. Nem riadt vissza a mágiától sem. Ugyanakkor mániákusan dolgozott, eleinte egy kispesti bérlakásban, később a legkülönbözőbb kávézókban, végül kizárólag a villában. Sok író alkotott itt azon egyszerű okból, mert jól érezte magát, és termékeny állapotba kerülhetett a kert körtefája alatt. Bármennyire is jó lenne, mégsem állíthatjuk, hogy az ifjú Spiller is a fentiek okán döntött a villa mellett. Már most az a kérdés, ha nem a hely vonzereje, akkor mi egyéb marasztalta? Kázmér világrendítő, sötét művel kezdte munkálkodását, azonnal egy rettentő regénnyel. Csakhogy nagyon hamar az a téveszme hatalmasodott el rajta, hogy regényéért, mivel abban a gonoszt leplezi le, megharagudtak rá a holtak, s mindent elkövetnek, hogy a mű sose kerüljön nyomtatásba. A kézirat első változatát ott hagyta az omnibuszon. Napokkal később olvasta, hogy egy omnibusz elszabadult és a Dunába zuhant, és akkor biztosra vette, hogy pontosan az, amelyen a kézirat maradt. Néhány héttel később Fóti barátnőjével felborult csónakázás közben a Ráckevei Dunágon, így hát a második verziót a folyó nyelte el. Kázmér ugyanis a kéziratot minden üvé magával vitte. A barátnő megmenekült, ám ez sem vigasztalta. Számos hasonló eset után egy napon elhatározta, hogy nem hurcolja magával a művét, hisz úgyis elveszik, elsüllyed, vagy kitépi kezéből a szél. Mire hazaért, leégett a bérlakása. És így a hetedik kézirat is semmivé lett. Kázmér szentül hitte, hogy az egész városban a villa az egyetlen zú, ahol nem árthatnak a haragvó szellemek. Szorgosan dolgozott majd egy éven át a neki fenntartott asztalnál a télikebben, csak hogy miután a művét befejezte, és ezt egy pohár pezsgővel meg is ünnepelte, felötlött benne a kérdés, hogyan juttatja ki a villából. Hisz amint kilép, bizonyára villámhasít belé. Azért van ez, mert a rossz természetéről írok, mondta öntelten, s nem kevés manírral, mire a szépséges és naív pincérlány azt javasolta, hagyja csak itt azt a könyvet nyugodtan, nekünk nem árthat. Menjen haza, és írjon egy másikat a jó természetéről. Vagy arról semmit sem tud.
Az Espresso mai vendége Centauri volt, a Pátosz a káoszban és a Kék angyal című novellás kötetek, illetve a Jégvágó és a Jákob botja című regények szerzője, aki Kolozsváron az Emil és a Bulgakov kávéház által szervezett Álljunk meg egy szóra sorozat vendége volt, és beszélt természettudományról, tudatos életről, sorsról, paradoxonról, halálról és aranymosásról, Jack Londonról, írásról, ihletről. Könyveit a Magvető kiadó adta ki, és igen ritkán vállalja, hogy író-olvasó találkozókon részt vesz, ezért szeretik rejtőzködő írónak nevezni, holott egy nyitott, kedves, kérdésekre válaszolni akaró és tudó embert ismerhettek meg benne azok, akik találkoztak vele Kolozsváron. Egyébként a Facebook közösségi oldalon is igen aktív. Jövő szombaton az Örökségünk Őrei nevű projektről lesz szó, melyben középiskolások vesznek úgymond örökbe műemléképületeket. Vendégeim egy kolozsvári liceum 10-es diákjai, akik szintén megméretkeznek és megmártóznak ebben a projektben. Tartsanak velem jövő héten is, Márton Evelint hallották, viszont hallásra!